Ugye hallottuk, hogy a mai előadás tulajdonképpen most megjelent kis könyv bemutatásának van szánva. Feltehetően sokan már látták is ezt a könyvet, sőt, egyesek valószínűleg olvasták is. Rövid kis könyvecske, pontosan arra van szánva, hogy kiki egy-két lélegzetre gyakorlatilag egy lendülettel végigolvassa. Ma, amikor a könyvet bemutatjuk, természetesen nem azzal szeretném az időt tölteni, hogy ugyanazt elmondjam, ami a könyvben van, hiszen ezt mindenki meg tudja tenni. Inkább továbbfűzni szeretném kicsit a gondolatokat, vagy jobban kimondani bizonyos dolgokat, jobban summázni, hiszen egy ilyen körben, ahol a hallgatók évek óta vesznek részt, bibliai előadásokon is sok mindenre felkészültebbek, jobban meg lehet ezt tenni, mint egy szélesebb olvasóközönségnek szánt könyvben. Természetesen egy általános ismertetés mellett szeretnénk ezt megtenni, hiszen a többség azért nyilvánvalóan nem ismeri a könyvet. Csak a fő vonalait, a lényeget szeretném megmutatni. Először is tehát talán értelmezzük a könyvnek a címét. Ugye így hangzik a címe, ezredforduló vagy korszakforduló, sötétedik vagy világosodik. A cím első része arra utal, hogy az ezredforduló csak akkor izgalmas dolog, ha valamiképpen korszakfordulót is jelez. De itt olvashatjuk a könyv első fejezetében, ami ezt a címet viseli, hogy az ezredfordulónak önmagában nincs különleges jelentősége. Egy századunkbeli természettudós például egyszerűen így összegezi, hogy hát egyáltalán azért van ezredforduló, meg azért kelt bizonyos izgalmakat az ezredforduló, mert tízes számrendszerben gondolkodunk és működünk, hát ugye azért az ezredforduló esemény. Tehát ez a frappáns megfogalmazás mutat rá, hogy önmagában az, hogy ezredforduló, e körül még semmiféle misztikum nincs, vagy nincs miért ilyesmit fűzni köré. Ott van azonban az a kérdés, hogy nem jeleze ezúttal az ezredforduló korszakfordulót is. Tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon egyáltalán miért gondolhatunk erre? Miért merül fel ez a gondolat? Gondolom, az mindenkinek nyilvánvaló, hogy nagyon válságos, forrongó időszakában élünk a történelemnek, nagy változások idején. Hát ha csak éppen a globalizációra utalunk, ami egy soron következő előadás témája lesz, ez hallatlan dolog, hogy Egyesült Európa, azért ilyen nem volt a történelem folyamán, nem? Hát ez egy vadonatúj jelenség. Az, hogy eltűnnek a nemzeti pénzegységek, és jön az euró, hát hallatlan változások. És ugye tudjuk, mi minden az, ami ezzel jár, sokat hallunk erről, hogy egységes gazdasági rendszeren túl egységes jogrendszer, egységes szellemiség, egységes etika, tehát ezek olyan változások az emberi történelemben, amelyek hallatlan horderejűek. Aztán vannak kifejezetten nyomasztó dolgok. Ugye még a globalizáció az olyasmi, amelyetől egyesek valami üdítő és örvendetes változást remélnek, miközben mások ugyan nagyon aggódnak. De vannak olyan jelenségek, amelyek egyértelműen csak aggodalmat keltenek. Például ugye az erőszak elhatalmasodása a világon, nem csak a politikai szövetségek által eszközölt erőszak, hanem a hétköznapi erőszak is, ha úgy tetszik, a bűnözésnek a megfékezhetetlensége, vagy az ellenőrizhetetlensége, vagy pedig az időjárásnak a mind gyakoribb és mind feltűnőbb kilengései. Tehát az emberek tele vannak ezzel a gondolattal, hogy mi jön ezután. Olyan átalakulásokban vagyunk, hogy valami új korszak jön, és milyen lesz, és miben áll ez az új korszak. De mindezek a dolgok, amelyeket csak így röviden érintettem az imént, még mindig csak külső történések. És a könyvnek a következő fejezete, amely az eddigi korszakfordulók miben létéről elmélkedik, az pontosan ezzel foglalkozik, hogyha visszapillantunk a múltba, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen végül a nagy korszakokat igazából nem külső történések határozták meg a történelemben, hanem a korszakváltásokat ténylegesen az emberiség gondolkodásmód változásai hozták létre. Persze ez egy újabb hatalmas titok. Mert hogy egy ember az élete folyamán milyen, a maga szellemi lelki történetében milyen változásokon megy át, az is egy borzasztóan izgalmas kérdés, és nagyon, nagyon izgalmas történet. De hogy az emberiség egészében milyen korszakváltásokon megy át, azaz milyen gondolkodásmód változások történnek. Tehát hogy forja ki magát az, hogy az ember egy, egyszer csak fölvesznek mindnyájan egy szemléletet. Egyszer csak valahogy egy irányba rendeződnek, és elkezdenek másféleképpen gondolkozni tömegesen és egyetemlegesen, mint azelőtt. Ugye ezek nagyon, nagyon elgondolkoztató és nagyon nehezen átvilágítható mély titkok. De egy biztos, hogy a múltban ilyen korszakváltások, gondolkodásmódváltások voltak a történelemben. Ugye a könyv foglalkozik ezekkel, és sorolja őket, például ugye a középkori gondolkozásmód. Az egy gondolkozásmód volt, is volt. Aztán humanizmus, reneszánsz, reformáció, felvilágosodás. Ugye ezek már közelebb vannak hozzánk, és mindegyikről van bizonyos fogalmunk, hogy bizony az emberek szemlélete, gondolkozásmódja gyökeresen változott, tömegesen ezeknél a fordulatoknál. És ki tudnám megmondani, hogy ha most a korszakváltásokat gondolkodásmódváltásokban észleljük, vagy próbáljuk megragadni, hogy akkor most például a korszakváltások történetében hol vagyunk. Mondjuk legutoljára még ez van az emlékezetünkben, ugye a felvilágosodás nagy szellemi fordulata, az emberiség nagy gondolkodásmódváltása, és még mindig itt tartunk. Azt hiszem, valahol ösztönösen mindenki érzi, hogy tulajdonképpen ez is a múlté már. Már valahol nagyon messze van tőlünk a felvilágosodás, nagy gondolkodás váltása is, és már megint új és más szelek fújdogálnak, már megint valami forra kohóban az emberek gondolkodásmódjában, és a könyv is ismertet bennünket egy fogalommal, amivel valószínűleg máshol is találkoztunk, körülbelül az utóbbi évtizedben vált elég általánosan használatossá ez a meghatározás, hogy a posztmodern korszakban vagyunk, hogy ma a posztmodern gondolkodásmód jellemző. Tulajdonképpen ez egy elég semmit mondó meghatározás, mert ugye szó szerint azt jelenti, hogy modern utáni, és ugye itt modernnek a felvilágosodáskori nagy szellemi fordulatot, gondolkodásmódbeli fordulatot tekinti ez a meghatározás. Tehát ugye azt jelenti, hogy modern utáni, felvilágosodás kora utáni, de semmi közelebbit pontosat nem mond arról, hogy mi a fő jellemzője, vagy mi a lényege ennek az alakuló új gondolkodásmódnak. Szeretném a könyv 36. oldaláról idézni, hogy egy William Dever nevű amerikai szerző hogyan próbálja meghatározni a posztmodern gondolkodásmódot. Ezt írja. Lázadás mindennemű tekintély ellen. Bizalmatlanság minden egyetemes, totalizáló diskurzussal szemben. Annak feltételezése, hogy minden tudásunkat társadalmi konstrukciók határozzák meg. Csak a diskurzus maga az, ami számít. Minden igazság relatív, viszonylagos. A dolgoknak nincs önmagukban vett jelentésük, csak az, amit mi tulajdonítunk nekik. Nem létezik hatályos, konszenzusos álláspont, így minden csupán ideológia, végső soron politika. Tehát ez egy tömör összefoglalás erről a posztmodern gondolkozásmódról. Egy kicsit népszerűbbeket is hadd idézzek. Ezek az egyik egy folyóiratnak az összegezése, a másik pedig amerikai egyetemisták körében végzett felmérés eredményei. Tehát olvasom. Minden viszonylagos magatartásunkat az határozza meg, hogy milyen kultúrában élünk, vagy éppen milyen szituációban vagyunk. Az igazságot önmaguknak határozzák meg a csoportok vagy az egyének. Az igazságot nem felfedezzük, hanem örököljük. Mint egy ránk hagyományoztatik, ennél fogva mindig változásban van. Hát körülbelül ezekből már kiolvastuk azt, hogy a posztmodern gondolkodásmód legfőbb jellemzője, hogy nincs egy egyetemes igazság, nincs egy egyetemes mérték, ilyen nem létezik tulajdonképpen, ez csak illúzió, hogy ilyen lenne. Még olvasom az amerikai egyetemisták nyilatkozatait. Arra a kérdésre, hogy szerintük létezik-e abszolút igazság. Az az igazság, amit te hiszel. Nincs abszolút igazság. Ha léteznék valami, amit abszolút igazságnak tekinthetnénk, honnét tudhatnánk meg, hogy mi az? Azok az emberek, akik abszolút igazságban hisznek, veszélyes emberek. Hát nagyjából, kicsit vázlatosan ez a posztmodern gondolkodásmód. Most nagyon egyszerűen ki tudjuk következtetni ebből, hogy ha az emberiség élni, létezni akar, vagy az emberi társadalom működni, akkor ez a gondolkozásmód magában nem visz sehova. Szóval ez nem egy kreatív, ez nem egy reménységet alapot adó, amire valamit építeni lehet, vagy ahonnan tovább lépni lehet, nem olyan gondolkozásmód, nem kreatív gondolkozásmód egyáltalán, tulajdonképpen egy dekadens, egy csődnek, egy kiábrándultságnak, egy tanástalanságnak, egy kiúttalanságnak a kifejezése. Tehát most a könyvnek a következő fejezete az pontosan azzal foglalkozik, hogy milyen kitörési pontok lehetnek innét. Tehát, hogy ma olyan korszakban kell lennünk, ha igaz az, hogy a posztmodern gondolkozás korszakában vagyunk, amikor ki kell fornia valaminek. Most itt van két nagy kérdés, hogy egyáltalán kiforhat-e még valami új gondolkozásmód. Van-e olyan új gondolkozásmód, amit az emberiség nem próbált ki, ami eredményes volt? Tud-e az emberiség egy újat és reményteljeset és pozitív gondolkozásmódot felismerni, elfogadni, kezdeményezni, követni? Ez az egyik kérdés. De valamerre mindenképpen ki fog törni a posztmodern gondolkozásból, mert nem működhet tovább, nem létezhet tovább. És hogy melyek ezek a lehetséges kitörési pontok? Mi az, amit itt ki lehet következtetni logikával? Mi az, amire gondolni lehet? És mi az, amit részben a megfigyeléseink alapján, az alakuló valóság megfigyelése alapján már is látni lehet? Tehát magyarul a könyv azt akarja mondani, hogy a kohó éppen most forr. Az emberiség gondolkodása hatalmas átalakuláson megy végbe, és ez a nagyon izgalmas kérdés, hogy ez milyen jellegű ez az átalakulás, és mi az, ami ezek után várható. Utal a könyv ugyancsak rövidebben erre, én most egy kicsit nagyobb hangsúllyal szólok erről, hogy ezt a gondolkozásmód változást tudatosan is serkentik az emberekben, illetve a korszakváltás tényét tudatosítani is igyekeznek tömegekben, elsősorban nagyon érdekes módon vallásos oldalról. Talán eszünkbe jut, ugye, hogy ilyen kifejezéseket hallhattunk a közelmúltban többször, hogy a szeretet civilizációja. Ugye, ami önmagában egy nagyon pozitív szándék, hogy emberekben reménységet sugalni. Tehát, de minden esetre ez a kifejezés valami olyasmit akar tudatosítani az emberekben, hogy jöhet, jönnie kell egy egészen új és pozitív korszaknak, a szeretet civilizációjának. Annyi mindent kipróbáltunk, minden csődöt mondott, most már ennek kellene következnie. Ha tájékozottabbak, akár éppen az itt hallott előadások alapján bizonyára emlékeznek arra is, hogy a kereszténység történetét végig kísérte a Jelenések könyve 20. fejezetében található milleniumi időszaknak egy sajátos értelmezése. Újra és újra felbukkant különböző variációkban, hogy ez az 1000 éves milleniumi időszak tulajdonképpen itt a Földön egy aranykorszak, egy kívánatos szellemi átalakulásnak az eredményeként a kereszténység uralkodóvá válásának az eredményeként, vagy a következményeként. Tehát figyeljük meg, mennyi finom késztetés és mennyi finom utalás van arra, hogy tegyük az ezredfordulót valódi korszakfordulóvá. Következzék a szeretet civilizációja, következzék az igazi keresztény évezred, következzék a várva várt aranykorszak. Jöjjön el az emberi történelemnek az igazi megoldása. Tehát a korszakváltás egyrészt magától is folyik, mert szükségszerűen kell, hogy történjék, mert a posztmodern gondolkozásmód az abban nem lehet megállni vagy megállapodni, az teljes, totális csődönét valamerre ki kell törni, vagy pozitív kiutat találni, vagy kitörni valamilyen életösztönnek a hatására. De másrészt történik tudatos serkentés, biztatás is, ösztönzés is, hogy korszakváltás következzék be. Most tehát ezek után a következő nagy kérdés az, hogy Most tehát akkor ez a most forrongó gondolkozásmód változás mit fog hozni? A jövőben sötétedik vagy világosodik? Ugye nagyon legegyszerűbben talán így fogalmazhatjuk meg azt a kérdést, amely mindannyiunkban él. Bennünk él, mert mindannyian érzünk egy természetes szolidaritást az egész emberiséggel, az emberi történelemmel. Mindannyiunkat foglalkoztat, hogy lesz-e valami pozitív célba érkezése. Ugye, ahogy valamikor mondta Petőfi, hogy eljön-e az egyetemes boldogság kora, vagy mindegy, hogy melyiket mondjuk. Szóval lesz-e valami pozitív célba érkezés az emberi történelemben? Kifúrja magát valahová, valami jó irányba ez a sok küszködés, tévejgés, reménység és reménytelenség? Másrészt pedig az egyéni sorsunk szempontjából is felettébb fontos és izgalmas ez, akár csak a mi nemzedékünkben, a mi saját életünkben. Hát mit fogunk megérni? Sötétedik vagy világosodik? És ha a gyermekeinkre gondolunk, és az unokáinkra, és az új nemzedékért való felelősségre, ha rájuk tekintünk, akkor is szorongató ez a kérdés. Mire születnek gyermekek? Mire neveljük fel őket? Mire készítsük fel őket? Remélhetnek-e valami jót, adhatunk-e nekik egy pozitív, boldogságvágyó, életszerető életszemléletet, ezek mind-mind kérdések. És talán itt fogalmazhatom meg, hogy mi késztetett ennek a könyvnek a megírására. Ahogy említettem, tömegekben érezhető a szorongás. A többé-kevésbé való tudatosulása annak, hogy tényleg gondolkozásmódváltozás, korszakváltás megy végbe a történelemben. Sokszor megragad engem egy bibliai kifejezés, amely Lukács evangélium 21. fejezetében található, a 21. fejezet 25. és 26. versében. Többször idéztük ezeket az igéket, a 26. vers valószínűleg különösen a fülünkben van, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. De az előző Biblia vers is érdekes, ahol azt mondja, hogy ugye a szöveg összefüggésből kitűnik, hogy mindez a Jézus eljövetele előtti korszakot jellemzi, és azt mondja ott, hogy jellemző lesz a népek szorongása a kétség miatt. És utána mondja, hogy elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Megragadónak találom ezt a kifejezést, hogy népek szorongása a kétség miatt. Én úgy gondolom, hogy ennek az igének a beteljesedése fokozatos. Ma még nem tartunk ott, hogy a Földön tömegek rettegjenek attól, amik a Föld kerekségére következnek. Sokan félnek, sokan pánikmódon félnek, de mégsem mondhatjuk azt, hogy ez általánosan jellemző. De az az állapot már beállt, hogy népek szorongása a kétség miatt. Úgy tűnik nekem, hogy valami fokozatosság van ebben az igében. Először a népek szorongása a kétség miatt, végül ez elmegy odáig, hogy elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Tehát ezt mindnyájan érezzük, hogy ez már ma valóság, népek szorongása a kétség miatt. És senki semmi biztosat tulajdonképpen nem tud, nem mer mondani az embereknek. Szeretnék egy néhány sort idézni Török Endre Ki a szabad című könyvéből. Egyébként is hadd hívjam fel rá a figyelmet, hogy ez egy gyönyörű kis könyv, külsőleg is, belsőleg is. Én ennek a könyvnek a megírása előtt kaptam meg, de a nagy hajszában, hogy éppen hogy az ezred fordulója elkészüljön a könyv, nem tudtam elolvasni. Most olvasom nagy lelki, szellemi gyönyörűséggel, és egy olyan jó megerősítés, egy nagyon jó bizonyság, hogy tulajdonképpen minden gondolkodó ember ugyanabba az irányba látja a dolgokat, illetve ugyanabba az irányba keresi a problémák gyökerét, és mindjárt ugyanúgy tapogatunk a megoldás felé. De hát nagyon sokan ezzel a kis könyvecskével rokon gondolatot fedeztem fel a könyvben, ennek hogy különben jellemző az a cím, és hogy ki a szabad, vagy hogy milyen problémákkal küzd tulajdonképpen az emberiség. Nos, ebben egy interjú, és az interjú során a következőt kérdezi az interjú készítője. Nemrég a Lettre International című folyóirat bemutatkozó beszélgetésén két író összeszólalkozott, hogy vajon apokaliptikus időket élünk-e, vagy éppen ellenkezőleg a józan építkező reáliák korát. És mondja ekkor az interjú készítője Török Endrének, Dosztojevszkij, Hamvas, Pilinszki értelmezőjeként ön autentikus személyisége kérdésben megszólalni. Szeretném idézni ezután, hogy Török Endre mit válaszolt erre. Egy nagyon tisztességes választ adott, és ezt mondta. E kérdésben megszólalni senki sem autentikus, senki sem hiteles. Tudatlanok vagyunk. Minden esetre, ha nem akarjuk becsapni magunkat, kellő óvatossággal talán afelé hajolhatunk, amit Heidegger mondott, éreznünk kellene, és olykor talán érezzük is, hogy isteni kegyelem nélkül semmire sem megyünk. Gondolom, ugye ő is a Heideggernek, a filozófusnak arra a posthumusz közzétett kijelentésére utal, arra a végkövetkeztetésére, hogy most már csak egy Isten segíthet rajtunk. De azért mondom, hogy ez a válasz nagyon tisztességes, hogy vajon apokaliptikus időket élünk-e, vagy éppen a józan építkező reáliák korát, vagyis ezt is lehet ezt a kérdést is megfogni, hogy sötétedik, vagy világosodik, ugye? Azt mondja, hogy ebben a kérdésben megszólalni senki sem hiteles, tudatlanok vagyunk, és utána ennyire árnyaltan mondja, hogy minden esetre kellő óvatossággal talán afelé hajolhatunk, ha nem akarjuk becsapni magunkat. Ja, tehát ez a helyzet áll fenn, hogy népek szorongása jellemző a kétség miatt, de aki becsületes, aki tisztességesen néz szembe a kérdésekkel, és tisztességesen akar választ adni, az azt mondja, tudatlanok vagyunk, senki sem hiteles, semmit sem merünk, vagy tudunk mondani. Én sem mernék, nem mertem volna ezt a könyvet megírni, ha magam gondolatait írtam volna le, senki sem hiteles valóban, és saját kútfejünkből, ezekre a hallatlan kérdésekre nem merhetünk válaszolni, nem merhetünk hozzányúlni. Ott van azonban az a kérdés, hogy vajon a Szentírás sem gyújt valami világosságot ebben a kérdésben? Vajon a Szentírás az emberi történelmnek ebben a korszakában nem lehet világító fáklya és segítség? De olyan messze került az emberiség, olyan hihetetlenül messze, fényírnyi távolságba attól, hogy a Bibliával egyáltalán szóbáljon, vagy egyáltalán tudjon a Bibliáról úgy, mint ami isteni kinyilatkoztatás, vagy isteni kinyilatkoztatás lehet, amiből az emberinél nagyobb és mélyebb és hiteles bölcsességet lehet nyerni. Újra csak azt mondani, nem, szóval nem is értik ezt a fogalmat emberek, szóval ez annyira eltemette a 16. századi protestantizmus óta, ugye, amikor hát ez volt a nagy felfedezés, hogy a Szentírás, és hogy a Szentírás nem csak mint a kereszténységnek a hiteles forrása és a hiteles mértéke, hanem valami, ami hallatlanul ösztönzi az emberi gondolkodást, valami, ami igazán az emberi problémák nagy megoldását tartalmazza. Ez úgy eltűnt, ezt úgy eltemette a korszakváltások, ugye, a homokja, hogy ehhez az emberek nem tudnak hozzáférni. És mikor ezt a kis könyvet próbáltam írni, azért fohászkodtam, hogy hogyan lehetne valahogy a korunk emberéhez egy picit valahogy közelebb vinni, rövid írásban, amit képesek egy lélegzetre elolvasni, hogy a Biblia és a Biblián belül a történelmi proféciák, azok még ma is betölthetik azt a szerepet, amit Péter apostol így fogalmaz meg a levelében, hogy igen biztos a prófétai beszéd, amelyre jól tesszük, ha figyelünk, mint sötét helyen világító szövétnekre vagy lámpásra, még nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Ez egy gyönyörű, szép ige, én nem győzöm csodálni, ugye, hogy a Biblia olyan, mint a sötét helyen világító lámpás, amire az ember jól teszi, ha figyel, egészen addig, míg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Hát nem erre van szükségünk, hogy nappal virradjon és hajnalcsillag keljen fel szívünkben. Tehát ez egy roppant nehéz dolog, hogy valahogyan ezt megpróbáljuk az emberekhez közel vinni. Nagyon örültem annak, hogy csak néhány hete jelent meg a könyv, de azért jó néhányan fölhívtak, és volt, aki azt mondta, hogy leültem és együltöbb elolvastam. Másik azt mondta, hogy megrázott a könyv. Harmadik azt mondta, hogy mindenképpen kijusson könyvesbolti forgalomba is most. Mert ha az emberek csak kicsit értenek meg belőle, már az is nagyon jó, már az is segítség. És tényleg arra vágyakozom én is, hogy ez a könyv megrázzon embereket. Ahogy mondtam, lehetőleg egy lendületre olvassák el, és tényleg elindítson gondolatokat, mert népek szorongása jellemző a kétség miatt. és az ember szíve megesik ezen az állapoton, és tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik fuldoklanak ezek között a körülmények között, és szalmaszálat, és kapaszkodót, és reménységet keresnek. A Biblia pedig nem egyszerűen csak elemez, és nem egyszerűen csak világosságot árad, amely hihetetlennek tűnik, de puszta logikai alapon mégis úgy tűnik, hogy ha van reménység, csak ez lehet a reménység, és ez lehet az egyetlen reális reménység. Nos, tehát akkor menjünk egy kicsit tovább, miután így nagyjából úgy végigfutottunk ugye a könyv vázlatán is tulajdonképpen, illetve a cím elemzéséből vagy értelmezéséből kiindulva, és tegyük fel azt a kérdést, hogy egyrészt a bibliai proféciákat tanulmányozva, másrészt alaposan megfigyelve a körülöttünk végbe menő változást, és nagyon élesen gondolkodva, tulajdonképpen mit mondhatunk, mi annak a korszakváltásnak, vagy gondolkodásmódváltásnak a leglényege, ami ma történik? Azért mondtam így, hogy egyrészt megfigyelés, másrészt a bibliai proféciák tanulmányozása, mert a kettőt nem is jó élesen külön választani. Szóval ez valahogy olyan kölcsönhatásban van. Az ember nagyon élesen gondolkodik, és jól megfigyeli a körülöttünk lévő változásokat, és akkor utána tanulmányozza, vagy vele együtt mellette tanulmányozza a bibliai proféciákat, akkor egy ilyen elementáris felismerés, hogy szóval a bibliai proféciák kimondják azt, amit az ember érez, vagy sejt. Vagy ha fordítva a bibliai proféciákkal kezdi az ember, és jó alaposan megfigyeli a valóságot, megint ilyen revelációszerű élménye van, hogy igen, ez így van, ez kézzel fogható, ez nyilvánvaló, ez tényleges bizonyosság. Nos, tehát akkor mondjuk meg tényleg, tehát ne felejtsük el, hogy korszakváltáson most már csak is gondolkodásmódváltást értünk, mert mindig ez a dolgoknak a lényege, nem pedig külső történéseket egyszerűen. Tehát akkor mi az a gondolkodásmódváltás, ami történik? Hát, ha nagyon kélezetten akarok fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy az a megrázó ebben a gondolkodásmódváltásban, hogy tulajdonképpen a gondolkodásról való leszokás történik. Tulajdonképpen a tiszta gondolkodásnak az elveszése történik. És ez az, ami a legnagyobb félelmet kelt ki, ami szerintem a korunkban a legfélelmetesebb jelenség. Nekem félelmetesebb minden külső dolognál. Ez, hogy a tiszta gondolkodás kivesző félben van, és tulajdonképpen magáról a gondolkodásról való lemondás kezd jellemzővé válni. Ugye soha ne gondolkozzunk úgy, hogy hát az ember ugye Isten képére, hasonlatosságára teremtett lény és gondolkodó lény, hát a gondolkodás az mindig működik és mindig fejlődik. Remélem, hogy ilyen lineáris evolúciós elmélet senkiben sem él az emberi gondolkodást illetően. Ugyanis erre egyszerűen a történelem is rácáfol. Hát ugye gondoljunk arra például mondjuk középkor. Ugye ma érdekes módon már nagyon sokan vitatják és tagadják ezt a kifejezést, hogy sötét középkor. De mindegy, hogy most milyen szempontból nézzük, ne nézzük emberi szabadságjogok oldaláról, ne nézzük tudomány fejlődése oldaláról. Csak egyetlen egy kérdést szeretnék kérdezni, hogy általában az tömegekre, nem egyes kiváló elmékre gondolok, de tömegekre. Mert ugye most itt az emberiséget általánosan jellemző tendenciákról van szó, hogy tömegekre az éles gondolkodás volt jellemző, vagy nem az éles gondolkodás volt jellemző. Ugye, és ez nem csak abból fakadt egyszerre, persze nagy mértékben abból is, hogy általános volt az írástudatlanság, meg nem fejlődtek tudományok, meg egyebek, de hát egyáltalán tömegekben az emberek nagyon alacsony szinten voltak ugye, a gondolkodás tekintetében, ugye ezt sokszor emlegetjük a babonás, ugye, és egyéb hát primitív gondolkozásmódot, amely tömegekre jellemző volt. Na most remélem nem gondoljuk azt, hogy az emberiség gondolkodásában nem lehet visszafejlődés és hagyatlás. Szóval itt nincs semmiféle evolúciós predesztináció, ezt jó, hogyha tudomásul veszünk. Ugyan lehet egy fanatikus hitet felállítani magunkban az emberben, és lehet ebben nagyon bízni, csak az a kérdés, hogy ebben igazunk van-e, és ezt a valóság törvényszerűségei alátámasztják-e. Akkor most már egy kicsit hadd forduljunk a bibliai proféciák felé. Nem akarok semmiféle mélyebb elemzésbe menni, és itt a jelenlévők között úgy is tudom, hogy nagy részt ugye ezek a a végidőre vonatkozó, Jézus visszajövetele időre vonatkozó történelmi proféciák ismertek. Inkább csak egy összképet szeretnék kihozni ebből, és csak ebből az egy szempontból nézve, hogy az emberek gondolkodása éles lesz, és a tiszta gondolkozás tömegméretekben jellemző lesz el Jézus eljövetelt, vagy nem lesz jellemző. Ezt nézzük meg. Hát idézném legelőször az egyik, ugye legismertebb bibliai szakaszt, a Timóteushoz írt második levélből Pál apostol szavait, aki ezt írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, bizonyára sokszor hallottuk, olvastuk, de most mégis idézzük fel, hát ha nem mindenkinek van elevenen az emlékezetében, az első négy verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ez egy elég átfogó, komplet jellemzés. Megkérdezem, belefér ebbe, vagy szóval benne van ebben, hogy gondolkodnak? Szóval érzi, hogy az ember ugye az egész felsorolás a tiszta gondolkodás ellen szól. Szóval ha az emberek először is magukat szeretők, aztán jónak nem kedvelői, aztán vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akkor ez a mentalitás, ez nem kedvez a tiszta gondolkodásnak, a gondolkodás kultúrájának, ha úgy tetszik. Aztán idéznék ugyancsak a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből, kétségtelenül ugyanerre az időre utalva mondja a negyedik fejezetben Pál apostol a következőket. Harmadik, negyedik verset olvasom. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Megkérdezem, megint csak a gondolkodás kultúrájának a kiváló működéséről, vagy fejlődéséről van itt szó. Ugye, ha azt mondja, hogy viszket a fülük, szóval mint azt mondaná, hogy nem egészséges, a hallásuk beteg, és mindig valami csiklandozza a fülüket, de mindig rossz irányba, és azt mondja, hogy el nem szenvedhetik az egészséges tudományt, egyenesen allergiásak rá, és úgy gondolom, hogy ez nem csupán csak a kifejezetten a szentírásra, vagy az egészséges isteni tudományra vonatkozik, és azt mondja, hogy saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, és az igazságtól most már teljes általános érvénye, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Azután hadd említsem Jézusnak egy másik nagyon jól ismert kijelentését, ezt már nem is olvasom, csak idézem. Máté evangélium a 24. fejezetéből azt mondja, hogy sok hamis Krisztus és sok hamis proféta támad, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, és sokakat elhitetnek. Hát ezek szerint a végidő tömegei, embertömegei hitethetőek? Jelekkel, csodákkal, jelenségekkel, szóval ez megint nem a gondolkodás kultúrájára mutat, hanem hamis Krisztusok, hamis proféták jelekkel, csodákkal elkápráztathatják, elhitethetik. Aztán Máté evangélium a 24. fejezet 37. versében megint a jól ismert ige, hogy ha az emberfia eljövetele előtti idő hasonló lesz a Noé napjaihoz, emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, és nem vesznek észre semmit. Ezt megint egy kicsit tágabb értelemben vehetjük, semmi lényegeset, az érdemi dolgokat nem veszik észre. Nem csak azt nem veszik észre, hogy hova fordul a történelem, vagy merre járunk, a lényegeket és dolgokat nem látják, nem veszik észre, nem érzékelik, nem vesznek észre semmit. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az igék mind abba az irányba mutatnak, hogy a gondolkodásról való leszokás, a félelmetes gondolkodásmód váltása mi korunkban, és eszünkbe juthatnak bizony ilyen gondolatok. Teller Ede mondta egy alkalommal, hogy az emberiség általános elbutulásától tart. És ez az aggodalom nagyon sok szempontból megalapozott. Tegyük fel azt a kérdést, hogy Miért fordul ilyen irányba az emberiség gondolkozása? Szóval próbáljuk ennek az okait felderíteni, vagy számba venni. Fedezzük fel, ne csak a jelenséget észleljük, hanem próbáljunk egy kis oknyomozást végezni, hogy miért mutat az iránytű errefelé. Hát egyrészt kétségtelenül dolgozik az emberekben egy hatalmas kiábrándulás. Ugye még azért gondolom előttünk van a jelenet, ugye a nagy francia forradalom idején az ész istennőjének az ünneplése, a kultusza. Ugye az ember mi mindent remélt attól, hogy végre az emberi ész fogja uralni a világot, és végre az emberi észnek a kifejlődését és az üdvös tevékenységét semmi sem korlátozza. És mi lett ebből? Ugye van egy óriási kiábrándulás. A természettudományok nem tudták megoldani végső kérdéseket. Ugye ma még a kozmogónia területén is a világ és az mindenség és az élet eredete kérdését illetően is az agnoszticizmus, a nem tudjuk álláspontja, az, amire a természettudomány helyezkedik leginkább. Azután nem tudta ez a korunk természettudománya, amiben leginkább hitt az ember, ugye a tudomány tévedhetetlenségének vagy bizonyosságának a mitosza uralta leginkább az úgynevezett modern korszakot, nem tudták előre jelezni, vagy nem tudták megakadályozni például az ökológiai válságot. Ugye ez a hallatlan fenyegető probléma már csak akkor került felfedezésre, amikor már megfordíthatatlan, és ugyanúgy nem sikerült a történelem problémájának az igazi megoldása, a társadalmi problémák igazi megoldása. Tehát tulajdonképpen az ész uralma nem hozta azt, amit az ember várt tőle. Az emberi civilizáció soha nem látott válságkorszakba torkollott. Aztán egy újabb ok, amit felfedezhetünk, hogy ebbe az irányba megy a korszakváltás, hogy rengeteg információ jut hozzánk. És tulajdonképpen a miénk egy évszázadok, évezredek emberi tudományának az öröksége, és nem vagyunk képesek ezt az egészet átfogni. Tulajdonképpen kinek-kinek szinte csak a részletekben való elmerülés marad. Alig-alig mer valaki szintetikus gondolkozásra vállalkozni, vagy valamit kimondani. Ugye mindenki fél attól, hogy tudománytalannak tűnik, és hát ugye ki ismer ekkora információ tömeggel, és ennyi bonyolult ellentmondásossággal, ekkora komplexitással megbirkózni. Tehát óvatosan mindenki csak valami részletekben mer alkotni valamit, vagy kimondani, vagy állítani valamit. Tehát ezzel az információ tömeggel se tudunk mit kezdeni, nem tudjuk összerendezni, nem tudjuk kiértékelni. És ki ezt egészen kilátástalannak látja. Tehát az embernek egyszerűen kedvét szegi az, hogy eljusson a dolgok végére, vagy hogy valamiféle igazságot keressen, vagy találjon meg, vagy kimondani merjen. Aztán hozzá kell tennünk ehhez, hogy ott van a másik nagy gyanú, és a másik nagy aggodalom, hogy hol van igaz beszéd, meg igaz megállapítás. Hát annyi minden bizonytalanodott el, annyi mindent kellett felülbírálni, annyi mindent kellett elvetni, ami korábban igazságnak tűnt, és különösen ma annyi a hazug beszéd, és annyi a manipulatív állítás. Hát azt mondja az ember, hát én kis törpe a dzsungelben mit csináljak, hát hol találjam meg az igazságot, vagy hol keressem az igazságot, de ki tudja, hogy mit az igaz. Szóval még ha meg is próbálnék birkózni ezzel az információ tömeggel, akkor tegyük ehhez hozzá azt, hogy itt van egyszerűen a gazdasági kizsákmányolás is, egyszerűen ahhoz, hogy egy ember létezni, élni tudjon, olyan mennyiséget kell dolgozni a túlnyomó többségnek, vagy ha valaki mondjuk kifejezetten távolról sem kétkezi munkával dolgozik, de szóval annyit kell szerveznie, meg ügyintéznie, szóval mindegy, hogy mivel tölti az idejét, de egyszerűen nem marad idő, és nem marad tér arra, hogy gondolkozzék, vagy foglalkozzék a legnyomasztóbb, vagy a legnagyobb kérdésekkel. Tehát az embereket uralja egy ilyen életérzés, hogy fáradtak vagyunk. Semmi más nem akarunk csak túlélni. Semmi más nem akarunk csak ezt a percet megoldani. Semmi más nem akarunk csak egy kis lélegzethez jutni. Semmi más nem akarunk csak egy kicsit megkönnyebbülni. Tehát az ember hihetetlen fáradtságot érez, és teljesen kilátástalannak látja azt a vállalkozást, hogy az igazságot kutassa, vagy keresse, és egyáltalán elbizonytalott abban is, hogy ilyen van-e. Ugye hát a posztmodern gondolkodásnak ez a legfőbb jellemzője, ahogy mondtuk. Akkor tegyük még ehhez hozzá, hogy az emberek az ismereteik legnagyobb részét ma képi információkból szerzik be. És ezt a törvényszerűséget mindenki tudja, hogy ugye a tévé képernyőjén szerzett információk, azok villámgyorsan peregnek, mennek be az agyba, de hogy az ember ezeket feldolgozza vagy kiértékelje, ez már nem lehetséges. Ugye ha eltűnik az olvasásnak a kultúrája, ugye, akkor és az olvasás ugye az készteti az embert, hogy gondolkozzék, de ma már csak az a felületes olvasás jellemző. Ugye figyeljük meg, hogy iskolásoknak, középiskolásoknak kiadnak könyveket, részben képi módon a kötelező olvasmányokat úgy közvetítik nekik, nézve rövid összefoglalás, mert tudják, hogy úgyse olvassák el még azt sem. Ugye jellemző az, hogy folyóiratokban, könyvekben ilyen összefoglalók vannak, ilyen ugye lapszéli szalagvezetők, hogy melyek a fő gondolatok, mert úgysem fogja senki pontról pontra végigolvasni, és egyáltalán végig gondolni és értékelni. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly gondok. Nem beszélve, ugye nem szóltam még ugye az elektronikus információról, ugye, hogy emberek ugyan belebújnak a számítógépükbe, és elkápráztatják ugye az internet nyújtotta lehetőségek, de tökéletesen el is lehet ebben veszni. És még kilátástalanabb tűnik, hogy az ember valamilyen szintézisre jusson, vagy az érdemi kérdésekre választ tudjon találni. Akkor most ehhez még tegyük hozzá, hogy a hatalmas fáradtság érzés és szorongás rengeteg embernél oda vezet, hogy elkábítja magát. Szóval egyszerűen szereknek a következménye az, hogy nem is tud gondolkodni, mert vagy alkoholizál, vagy kábítószerezik, vagy nyugtatózik. Szóval egyszerűen, hogy így mondjam, kémiai úton is tönkreteszi a gondolkodó képességét. Ez is félelmetes kiszámolni, hogy az emberiségre százalékosan milyen mértékben jellemző ez is, hogy ilyen úton is tönkreteszi a gondolkodó képességét, egyszerűen menekülési ösztönből. Na most mi jön ebből? Ugye ebből jön például, hogy fantasztikus történelem hamisítást lehet űzni a mi korunkban. Én nem tudom, hogy ki hogyan van ezzel, de én megdöbbenve tapasztalom, hogy az emberek soha nem látott módon nem tudják és nem értik a történelmet. Szóval ez egyszerűen olyan mértékű, hogy az emberek abszolút nem tudják, nem értik a történelmet, vagy tudatosan el is zárkóznak előle. Hát hiszen gondoljuk meg itt is, mennyi ideológia váltás volt, méghozzá gyors egymás utában, szóval sokkal gyorsabban peregtek az utóbbi időben, mint ahogy ezt követni lehet világviszonylatban, és mindig átértékeli mindegyik a másikat, és mindig ott van az érzés, hogy manipulatívan történik a történelmnek az átértelmezése. Hát akkor van egyáltalán egy reális történelem szemlélet, vagy történelemtudomány, teljesen eluralkodik a szkepticizmus. Ugye bizony az embernek nagyon sokszor eszébe jut József Attila híres versora is, hogy ős patkány terjeszt kórt közöttünk a meg nem gondolt gondolat. Ma nagyon jól lehet az ilyen meg nem gondolt gondolatoknak fertőzni, mert az emberek abszolút nem tudják és nem értik a történelmet, és mindent lehet tenni. Akkor vegyük ehhez még hozzá most azt, hogyha a tiszta gondolkozás, vagy a gondolkozás kultúrája kiveszőben van, leszoknak az emberek a gondolkozásra, akkor mi lesz a beszéddel? Ugye persze ez meg kölcsönhatásban van. Ha nincs tiszta gondolkozás, nincs tiszta beszéd. Kérem, mindenki figyelje meg, hogy mennyire gyakran mondják az emberek ezt a kifejezést, hogy csúsztatás. Igazságosan gondolkodni. Már nincs is ott ez a vágy, hanem ha mindenki azért beszél, hogy megoldja a következő lépést. És egyáltalán nincs tartalma nagyon. Én például kétségbe vagyok esve az ünnepségeken. Szerintem a korunk ünnepségei nyomasztóak és elviselhetetlenek. Gondolatlanok. Egyszer menekülnek szimbólumok, menekülnek hagyományok, hihetetlen magasra csap ugye a hagyományok kultusza, mert hát valami azért kell, hát valami kis változatosság kell, azért ünnepek kellenek, de rengeteg a gondolattalan beszéd. És az emberek úgy valahogy kiképzik magukat arra a művészetre, hogy a semmit elegánsan adják elő, tudományosan vagy elegánsan. És szóval van ilyen egész külön stílusa a mi korunknak, ugye, hogy mi a vonalas, mi a modern, ahol az emberek technikákat nagyon jól megtanulnak, előadásmódokat, modern illemszabályokat, de tartalom, de gondolat, de a valóság az sehol. Tehát akkor mit várhatunk ebben a korban? Talán még egy rövid idézetet az irodalomról is idéznék, ugyancsak Török Endre könyvéből ezt írja. Az emberből előbújt szörnyeteg, mintha korunk brutális civilizációjának bukását adna hírül, mint egy előjelként, az irodalom pedig, ritka esetektől eltekintve, valójában nem tesz mást, csupán egy szörnyeteg természetrajzát tárja elénk. Vagyis nem képes semmit hozzátenni ahhoz, ami van. Ugye, tehát csak a természetrajzát adja annak a szörnyűségnek, ami van, de nem képes semmit hozzátenni ahhoz, ami van. Tehát akkor mitől fejlődjék az emberi gondolkodásmód? Tehát valamelyest ugye oknyomoztunk, hogy miért megy ebbe az irányba minden, hogy leszokás a gondolkodásról. És még ehhez tegyünk hozzá valamit, amit itt kimondok, a könyvben nem írtam le. Ugye a Biblia mond még egy nagyon fontos dolgot. Ez egy nagyon lényeges bibliai kijelentés. Jelenések könyve 12. fejezet 9. verse, ahol azt mondja arról a régi kígyóról, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vagyis, hogy játszmát játszik az emberiséggel. No. Ilyen. És óriási kérdés, ez még egyszer mondom, hogy mitől kezdenek tömegesen az emberek szemléletet váltani, és hogyan hatnak egymásra, és hogy alakul ki ez az egész folyamat. Nos, a Biblia mond még egy tényezőt. Tehát azt mondja, hogy az oknyomozásunkban fel tudunk fedezni bizonyos tényezőket, de ezen felül még van itt egy nagy manipulatív szándék. Ez zseniális, sakkozó, és pedig az a valaki, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. És akinek tulajdonképpen nagyon ideális az, hogy embereknek gondolkozzanak. Hadd tegyem hozzá, hogy úgy tűnik, mintha bizonyos gazdasági, sőt talán vallási erők se bánnák ezt. Mert azok az embertömegek, akik nem gondolkoznak, azokat mindig könnyebb akár ideológiával leigázni, akár gazdaságilag kizsákmányolni, akár társadalmilag inaktívvá tenni. Egyszerűen jobban lehet uralni, és jobban lehet totális hatalmat szerezni a nem gondolkodó tömegek fölött. Tehát hihetetlen messzire kerültünk attól, amit ugye valamikor Pascal olyan nagyon, nagyon nemesen és nagyon-nagyon szépen, tökéletesen fogalmazott meg. Ugye azt mondta, így fogalmazott, hadd idézzem a sorait, az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Hát ez a szépséges, klasszikus idézet. Fényévnyi távolságban vagyunk tőle a mai civilizációnkban. És akkor most tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor belenyugodjunk abba, hogy elvész a tiszta gondolkodás értéke. Csak nagyon röviden szeretnék utalni rá, hogy a Bibliában ez a kifejezés szerepel, hogy tiszta gondolkodás, meg egészséges tudomány többször is. Például Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezet 7. versében, hogy Isten nem félelem lelkét adta nékünk, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Károlyi fordításban itt találjuk, hogy józanság lelkét. Az eredeti szövegben az van, hogy tiszta gondolkodás lelkét. Péter apostol pedig azt írja az 1. levele 1. fejezetében, illetve a 2. levele 1. fejezetében, hogy tiszta gondolkodásotokat serkentgetem. Igen, az apostolok ezzel fáradoztak, a tiszta gondolkodás serkentgetni. Semmiképpen nem mondhatunk le erről. És vagy pedig egy ilyen pesszimizmussal kéne lezárnunk a kutatásunkat, hogy hát sötétedik, hát rémisztően sötétedik, és ebből az egészből nincs kiút. Hát ha csak az emberi tényezőket néznénk, akkor tényleg ehhez a szomorú következtetéshez kellene jutnunk, de épp azért kívántam én is megírni ezt a kis könyvet, és pontosan az a cél, hogy reménységet árasszon, ugyanis valami hallatlan értékűvé válnak a bibliai ígéretek ezen a háttéren, amelyek pontosan arról szólnak, hogy még csak nem is így van, hogy először totálisan besötétedik, és majd azután kiderül, amikor Isten közbeavatkozik az eseményekbe, hanem a Bibliában azt a nagyon fontos ígéretet is találjuk, hogy miközben ilyen rettenetesen sötétedik, valahol az Isten kezd mind erőteljesebben világosságot gyújtani. Hol találhatjuk az erre vonatkozó bibliai ígéreteket? Hát először a legfontosabb ígéretet említem. Azt olvassuk Jelenések könyvében, Ismétlődik ez a hallatlan erejű kijelentés, ezt mondja Isten, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Nem tudom, ki mennyire szereti ezt az igét, vagy mondja az első és az utolsó, vagyis ezzel azt akarja mondani, az emberi történelem kezdete, mert a Biblia fenntartja a teremtés eszméjét, vagy pedig, és ugyancsak az emberi történelemnek a vége is. Ha nem lenne a Bibliában ez a kijelentés, hogy Isten az omega, ha ő a vég is, nagyon, nagyon, nagyon szörnyű kilátásaink lennének. Tulajdonképpen ez a kijelentés Jézus visszajövetelére utal, és arra, hogy ez a vég, ez tulajdonképpen csak úgy értendő, hiszen azáltal, hogy Isten a szeretet Istene, és céllal és okkal teremtette az embert és a földet, ebből eleve következik is, hogy ez csak a jelen bűnnel fertőző történelem vége lehet, és egyben azonnal egy új teremtés és egy új kezdet. És pontosan ezt is találjuk a Bibliában. Tehát a Biblia pont arra válaszol, amit ugye a századunk éles gondolkodója Heidegger így összegezett, hogy most már csak egy Isten segíthet rajtunk. A Biblia kimondja ezt a regénységet. Igen, az Isten fog segíteni rajtunk. Ő lesz az omega, ő lesz, aki közbelép, ő lesz, aki megszabadít, és ő lesz, aki újat teremt. Ez nagyon-nagyon bátorító ígéret. De azután szeretném azokat az ígéreteket is idézni, csak néhányat közülük. Most nem a legismertebbeket, hanem a kevésbé ismertek közül csak egyet-kettőt, amelyek arról szólnak, hogy Isten közben fokozatosan világosságot gyújt, és mint egy ellensúlyozza a maga különleges munkájával a besötétedést, a tiszta gondolkodásnak a kiveszését. Ézsaiás könyve 40. fejezetében például olvassuk azt, hogy Jézus megjelenése előtt kiáltó szó hangzik a pusztában. Felszólítás, hogy a kietlenben utat egyengessetek. Ugye? Mindjárt érezzük a jelképes kifejezés értelmét, hogy a kietlenben a pusztában. És hogy magas hegyről örömmondó szózat hangzik, és víz hangzik. Tehát egy nagyon bátorító látomás. Aztán Ézsaiás könyve 60. fejezete első verseiben azt mondja, hogy miközben sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, felhívás hangzik azokhoz, akik az Isten evangéliumát, az Isten beszédét még mindig ismerik és még mindig képviselik, és kelj fel, add ki világosságodat, mert eljött világításod ideje. Ugye itt is egy kicsit pontosított fordításban idézem az igét, tehát kelj fel, add ki világosságodat, eljött világításod ideje, mert sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. És utána gyönyörű ígéret következik, hogy népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Vagy hadd idézem az egyik igét, ami nekem van talán ezek között az igék között a legkedvesebb, vagy a legsokat mondóbb, Hóseás próféta könyvéből, az egyik kis próféta könyvéből. Ugye nagyon sok bibliai könyv emlegeti az úgynevezett késői eső ígéretét Jézus megjelenése előtt, ami a Szentléleknek egy végső kiárasztása, ami mindenek előtt egy tiszta és hallatlan erejű evangélium hirdetésben nyilatkozik meg, ugyanúgy, mint hogy az első pünkestkor is volt, amit az isteni hatalomnak a megnyilatkozásai támogatnak és erősítenek. De csak egyetlen helyen találjuk egy különleges megjelölését ennek a nagy ígéretnek, és pedig Hóseás próféta könyvében. Idézem a 10. fejezet 12. versét, ahol ezt írja. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon néktek. Tehát beszél a Biblia késői esőről, máshol nevezi ezt felüdülés idejének, mint ahogy a nagy eső, a zápor felüdít. Ezen az egy helyen viszont azt mondja, hogy igazság esőjét adja néktek. Nekem olyan vigasztaló ez a gondolat, hogy noha egy olyan félelmetes korszakváltás megy végbe, hogy eltűnik a tiszta gondolkodás, hogy leszokás történik a gondolkodásról, elvész a gondolkodás kultúrája. De mielőtt ez egy félelmetes válságba torkolnék, és mielőtt az Isten végső szabadító megjelenése bekövetkeznék, még egyszer az igazság esője hull erre a világra. Annyira szép és bátorít, hogy az igazság esője, mint ami minden tisztára mos, mint ami mindenkinek még egyszer esélyt biztosít. És gondolom, mindjárt kikövetkeztetjük a bibliai kijelentésekből, hogy ez nem úgy jelenik meg, hogy egyszerre egy pillanat alatt minden előzmény nélkül, hanem Isten fokozatosan fáradik azon, hogy a mélyülő sötétséget, a hajnal pirkadása és a mindinkább delelőre jutó világosodás kísérje, és végül az igazság esője hulljon a világra. Tehát, ha le kell zárnunk az előadássorozatot, mert itt az idő, akkor azt kell mondanom, hogy nem ismertettem távolról se a könyvet egészében. Például kihagytam egy egész fejezetet, amiről még csak érintőlegesen sem szóltam, pedig az egyik kulcsfejezet a könyvben, hogy mindennek mértéke az ember, vagy mindennek mértéke az Isten elv körül forogja a történelem. Erre a fejezetre külön fölhívnám mindenkinek a figyelmét. Tehát ezek óriási kérdések. Talán erről csak nagyon röviden annyit mondjak, ugye egy Protagorasz nevű időszámításunk előtti 5. századbeli görög filozófus fogalmazta meg ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember. Ez egy nagyon nemes elv lehet, amennyivel az ember legpozitívabb megjelenésével találkozunk, és kétségtelen, hogy a teremtés koronája az ember. De gondoljunk arra, hogy a mi korunkban nagyon elfajult ez az elv. Nagyon-nagyon elfajult ez az elv, mert valami olyan értelmezést nyert, hogy mindennek mértéke a mindenkori ember, az ember kívánsága, az ember igénye, az ember igazságtudata, az a jelentés, amit az ember ad a dolgoknak. És ugye nem kell mondanom, hogy az ember milyen mértékben deformálódott el. És tulajdonképpen a mi korunkban abszolút uralomra jutott ez el, hogy mindennek mértéke az ember, és teljesen kiveszett a mindennek mértéke az Isten elv, de értelmét is vesztette, szükségszerű értelmét vesztette, mert gondoljuk meg, hogy mindennek mértéke az Isten elvnek csak akkor van értelme, ha létezik egyértelműen megérthető isteni kinyilatkoztatás. Tehát ha kiveszett még a modern protestantizmusból is az a hitvallás és az a hit legnagyobb rész sajnos, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatott igéje, ahogy radikális kifejezésre a Biblia. És akkor az is óriási kérdés, hogy lehet-e viszont játszadozni azzal, hogy ennek miért Isten elvet, viszont ember saját az érvítését. Tehát még nagyon sok fontos dolgot. Én azzal szeretném lezárni az előadásunkat, hogy mindegyikünknek feladatunk van, hogy ebben a tekintetben, hogy sötétedik vagy világosodik. Mit tegyünk azért, hogy a tiszta gondolkodás kineveszen se belőlünk, se másokból? Álljunk ellene az élet hajszájának. Biztosítsunk magunknak csendeket. Ne adjuk fel az olvasást. Mindenek előtt az Isten szájából származó beszéd olvasását, de a más beszédek olvasását sem, mert értenünk kell korunknak a kórtanát, és nem szabad a felületes olvasásra és a felületes gondolkodásra rászoknunk, az oknyomozó, a tényfeltáró gondolkodást nem szabad feladnunk, hinnünk kell benne. Tulajdonképpen, ha nincs mérték, nincs cél, értelmetlen az emberi élet, és elveszett az ember teljesen. Tehát tegyük ezt, és hadd mondjam még gyakorlatilasabban, különösképpen tekintsünk a gyermekeinkre. Én gondolom, sok szülő szenved attól, hogy azt mondja, nem tud. A gyermeke egy új generációnak a gyermeke, képtelen már a maga értékrendjét a gyermekeinek átadni. És úgy érzi, hogy elsodorja őket egy teljesen más gondolkozásmód, és az egy másik világ, ahogyan ők élnek, és ahogyan ők gondolkoznak. Ha ez jobb lenne és pozitív lenne, mint a korábbi, akkor semmi aggodalom, de itt nagyon, nagyon jól tudjuk, hogy nem ez a helyzet. Ezért én azt mondom, hogy szülők szánjanak időt a gyermekeikkel való beszélgetésre. Mert ha nem ápoljuk a családunkban a szíves beszélgetéseket, szóval ne szokjunk rá arra, hogy egyik ember a számítógépébe bújik bele, a másik a tévé előtt ül, a harmadik kapkodva hajszolja a kenyérkereső munkát otthon is, az otthoni órákban is, és tulajdonképpen kivesznek azok a beszélgetések, ahol megvitatunk dolgokat, ahol értékelünk dolgokat, ahol gondolkodni és gondolkodtatni próbálunk, gondolatokat cserélni és ellenőrizni. Ápoljuk a saját családunkban, a saját gyermekeinkkel mindenek előtt. Aztán ne sajnáljuk az időt. Végül is ez is szemlélet kérdése, hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy barátokat hívjunk magunkhoz, és egy kis szellemi-lelki pezsgést létesítsünk magunk között. És legyen az otthonunk olyan hely, ahova hívunk barátokat, és tartunk baráti beszélgetéseket. Nem olyan módon, ami megint csak meg kell mondanom, iszonyú jelenség. Megfigyelem az úgynevezett középosztálybeli embereknél, ahol ugye még van ilyen hagyománya ennek, hogy meghívjuk egymást, meg megyünk egymáshoz, meg tartjuk a baráti, meg családi kapcsolatokat, nem esnek annyira szét. döbbenetes az üresség. Elnézést kérek, nagyon sokszor azt látom, az ételről folyik a beszélgetés, vagy egyszerűen bugyuta szellemeskedés folyik, mert egyszerűen mindenki fél érdemi témákat felhozni. Szóval valahogy olyan, annyira kiüresedtek az emberi találkozások, annyira rájuk ül a korszellem. Valamit tegyünk azért, hogy ne így legyen. Legyen a mi otthonunk olyan meghívásoknak, olyan baráti beszélgetéseknek a helye, ahol még gondolkodunk, ahol még beszélgetünk, ahol ápoljuk az emberi kapcsolatot egymással, és ahol valami megpesdül, és ahol emberek valami ösztönzést kapnak. Nagyon sokat tehetünk ezzel, nagyon-nagyon sokat. És érjük el azt, hogy a mi gyermekeink még olvasnak, és még az olvasottakon gondolkoznak, mert ezzel mind-mind nagyon sokat tehetünk azért, hogy a tiszta gondolkodás kinevesszen. Én szívemből kívánom minden résztvevőnek, hogy ösztönzően hasson ránk ennek a kis könyvnek az elolvasása is, és kicsit forradalmasítsa talán, ez lenne a legszebb, ha ennyit is elérhetne az életmódunkat, az életgyakorlatunkat, látva, hogy milyen értékek vannak veszendőben, és milyen létkérdésekről van szó. És amennyire csak tudjuk, terjesszük is ezt a kis könyvet, hadd kérjem ezt ezzel a reménységgel, hogy igazán nem gazdasági okból távolról sem, hanem kizárólag azért, hogy ezek a gondolatok emberekhez eljussanak. Ezzel én befejeztem a mai előadást. Igen. Mind a kettőnek szerepe volt ebben. Azt hiszem, ez egy eléggé ismert téma. Ugye tudjuk azt, hogy aki az első a nyomtatott görög biblia kiadását előkészítető humanista tudós volt Erasmus. Ugye a humanizmusnak igénye volt arra, hogy eredeti nyelven a forrásokhoz visszamenve adjunk ki műveket, tehát a humanizmus is ösztönözte a művelődést, és a Bibliát, mint a humanista műveltség részét is mindenképpen ismerték, kívánta tenni. Ráadásul ekkor még ugye nem volt szekularizáció, harcos ateizmus, tehát humanizmus és reformáció, Istenben való hit, vagy Isten nélküli gondolkodási kultúra, ilyen tekintetben még nem volt élesen elkülönülve, és végképpen nem állt szemben egymással. Másrészt pedig a reformáció, ugye arról az oldalról szorgalmazta a Bibliák fordítását és kiadását, mert ezt egyszerűen az élet igényének tekintette, és ugye az volt a hatalmas újdonság, nem csak az, hogy kimondták azt, hogy szól a szkriptúra, hogy egyedül a Szentírás, tehát mindennek a mértéke az Isten, és pedig a Biblia szavához mérten, hanem azt is, hogy a Biblia minden ember kezébe való. Tehát tulajdonképpen ők kimondták a szabadságnak az elvét is, tudnélik azt, hogy minden ember jogosult, ha mindennek mértéke az Isten, akkor minden ember jogosult ezt a mértéket megismerni, és ezzel a mértékkel ellenőrizni a dolgokat. Tehát ez egy hallatlan forradalmi eszméje volt szintén a reformációnak, tehát ezért nyilvánvalóan szorgalmazta a Bibliák fordítását és olvasását. Talán hozzátehetjük, hogy még aztán a 19. század elejé utóreformációs mozgalmak is nagyon sokat tettek azért, hogy a Bibliák terjesztése történjék. Ez egy újabb nagy lendület volt. Ugye a brit és külföldi Biblia társulat például a 19. század elején 1804-ben jött létre. Ma viszont azt mondhatjuk, hogy Biblia ugyan van, mindenki hozzáférhet, csak az a kérdés, hogy ki olvassa. Szóval ma ez a gondunk. Tessék, lehet következő kérdést föltenni? Tehát az a kérdés első része az arra vonatkozott, hogy ma sokszor halljuk azt, hogy az ember biztos pontot, fogódzót keresve is a történelmi múlt felé fordul. És ugye itt példák is hangzottak el erre vonatkozóan, és hogy hát speciálisan Magyarországon ugye az elmúlt 50 év után most az emberek ugye olyan történelmi dolgokhoz is fordulhatnak, ami korábban tabu volt. Ez nagyon jó lenne, hiszen ugye a régi mondásra a történelem az élet a tanító mestere, ha ez egy értő és értelmes visszafordulás lenne a múlthoz. De sajnos azt látjuk, hogy nem így van. Szelektív történelmi emlékezetről van szó, és egyértelműen azt látjuk, hogy bizonyos ideológiák szolgálatában áll, hogy ki mire emlékezik, és ki mire nem emlékezik. Szóval sajnos azt kell mondanom, hogy ez a látszólagos történelmi múlt felé fordulás, hogy kapaszkodókat keresünk, ez lehetne pozitív is, de a gyakorlatban nem pozitív, mert azt látjuk, hogy ideológiák és manipulatív szándékok kezében eszköz ez, és még egyszer mondom, hogy nagyon szelektív, ki mire emlékezik, és ki mire nem emlékezik, vagy ki mire akar emlékezni, és mire nem akar emlékezni. Szóval a tárgyilagos történelem tudomány óriási veszélyben van, amikor van. Az is, hogy vannak-e emberek, akiknek olyan hátgerincük van, hogy korrektül művelik és képviselik, de olyan szempontból is, hogy kik lesznek, akik értik és értékelik a munkájukat. Úgyhogy erről ennyit. A második része a kérdésnek, mert ez internetre vonatkozott, szóval nem akarjuk egyértelműen távolról se negatívan értékelni, hiszen hallatlan segítség, szóval nagyon sokszor, ugye hát nem kell könyvtárakat bújni, katalógusok, információk, dokumentumok, hát hihetetlen könnyű beszerzés, szóval tulajdonképpen egyik oldalon nagyon megkönnyít bármilyen tudományos munkát, és ezt nem lehet eléggé értékelni, csak az embernek arra kell vigyázni, hogy tényleg ne az legyen belőle, hogy egyfajta információhabzsolás, feldolgozás, és vagy hogyha az ember ebben érezné magát nyerekben, vagy ezzel érezné magát úgy, hogy már is tájékozott, vagy már is kielégíti a műveltsége, hogyha ezekhez az információkhoz hozzá tud férni, vagy szóval ezekből valamit tovább tud adni, hanem igenis szükség van a szintetikus gondolkodásra, a kiértékelésre, a feldolgozásra, az erkölcsi bátorságra, hogy megkérdőjelezzünk dolgokat, és hogy nem mindent bevegyünk, és arra, hogy kimerjünk mondani végkövetkeztetéseket is. Tessék, lehet. Éppen azért, mivel arra volt szánva, hogy Bibliától távol álló embereknek is valamiképpen segítséget nyújtson, vagy megközelítse őket, rendkívül vázlatos csupán a bibliai proféciák összefoglalása a reménységről, tulajdonképpen arról, hogy Isten lesz az omega, és hogy valóban ő fog segíteni az emberen. De itt ezzel összefüggésben azért fölhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez nagy homály általában az emberek gondolkodásában. És a legtöbben arra hajlamosak, hogy sok mindent elfogadni a Bibliából, a krisztusi etikából, de éppen az, amit mond a végső isteni közbeavatkozásról, vagy a végső üdvösségről, vagy a végső megváltásról, vagy az isteni megoldásról, az sokak szemében a mitoszok világába tartozik, a hihetetlen, meseszerű álmok világába. És én ezzel a kis könyvvel arra is szerettem volna rámutatni, hogy itt az ideje, hogy más szemmel nézzünk ezekre a dolgokra, mert ha van reménység, akkor ez az egyetlen reális reménység lehet. Tehát az embernek igenis kutatnia kell a Biblia erre vonatkozó kijelentéseit is, és egyáltalán persze meggyőződni magának a Bibliának a kinyilatkoztatása voltáról, hogy hitelre méltónak fogadhatjuk el azt, hogy ezek tényleg Isten szájából származó beszédek, és nem érhetjük be azzal, hogy hát igen, van valamilyen végső üdvösség, van valami Jézus eljövetele, meg van valami végső egyetemes ítélet, meg van valami újjáteremtett föld, és ez egy olyan mítikus ködben úszik a gondolatainkban, ez nem maradhat így. Szóval az embernek e felé oda kell fordulni, mert ismétlem, hogy szigorú logikával is csak oda jut az ember, ahogy mondta Heidegger is, hogy már csak egy Isten segíthet rajtunk, ha van reménység. Tulajdonképpen a könyv azt mutatja ki, hogy szellemi lelki történetében az emberiség az út végére ért. Tulajdonképpen már csak az életösztön hatására keres bizonyos kitörési pontokat a posztmodern gondolkodásmódból, de valóban továbbjövő reménységet adó megoldást nyújtó új gondolkodásmód elsajátítására nem képes már. De hát tulajdonképpen ezt a valóságot próbál szembesíteni a könyv, és éppen azért az embernek az igazi reménységet nem szabad csak valahol a ködös mitoszok világában látnia, hanem meg kell győződnie róla, hogy a Biblia valóban isteni kinyilatkoztatása, és ha isteni kinyilatkoztatás, akkor ezt a hihetetlen, de mégis egyedül reális megoldást is valóságnak tudja tekinteni, vagy elfogadni. Tessék, kinek van kérdése, esetleg valakiben támad további kérdés? Nagyon lényeges kérdést tetszett érinteni, és a könyv egyébként erre is utal, hát mondom, nem is akartam elmondani, a könyvben van, igen, de nem is lehetett volna, de a könyv erre is utal, hogy nagyon érdekes, hogy ugye ez az egyik kitörési pont, a természet felettivel való kapcsolatkeresés, és nagyon sokféle okkult vagy profétikus irányzat lép fel, és hogy ugye ezeket az emberek nagyon érdekes módon, nagyon ellentmondásosan viszonyulnak hozzá. Vannak, akikben még ugye él az előző gondolkozásmód, persze az nem hal ki egyből, meg annak a gyökerei meg is maradtak. Tulajdonképpen itt nincs így szó abszolút új gondolkozásmódról, szóval megmaradtak a régi gondolkozásmódnak, az úgynevezett modern gondolkodásmódnak a meghatározói is. Tehát például emberek szeretnek, mint természettudományos magyarázatokat igényelni. Például azért sok okkult irányzat nagyon jól rájátszik erre, és nem azt állítom, hogy tudatos csalással, de ösztönösen, hogy úgy állítanak be ugye okkult irányzatokat, természetfeletti jelenségeket, hogy ez tudományosan megállapítható és tudományosan megmagyarázható, mert ugye még számol az embereknek ezzel a gondolkodásmódjával. Azért mondom, hogy ellentmondásos az emberek viszonyulása a természetfeletti okkult vagy profétikus irányzatokhoz, jelenségekhez, mert mások viszont meg már teljesen feladják azt is, hogy valamiféle természettudományos ellenőrzés, vagy természettudományos magyarázatot igényeljenek, vagy ilyen tálalást, hogy így mondjam, hanem azt mondják, hogy ezt úgyis csak intuitív módon lehet megközelíteni, és őket csak az eredmény érdekli, és a fogható, amit látnak és hallanak, és nem érdekli a dolgoknak a gyökere, nem érdekli a dolgok ellenőrizhetősége vagy megbízhatósága. Ő csak teljesen intuitív módon, egy ilyen nyílt kíváncsisággal közelednek ezekhez a dolgokhoz. Most azt kell mondanunk, hogy ez felettébb veszélyes, mert valahol ez is a gondolkodásnak a feladása. Ugye, hogyha az ember azt mondja, hogy ezeket úgyis csak intuitív módon lehet megközelíteni, tehát akárhogyan jelentkeznek, én kipróbálom, szóval egy ilyen egyszerre naív és egyszerre merész kíváncsisággal közeledik az ember ezekhez. Tehát nem szabad a gondolkodást feladni ezeknél a jelenségeknél, a tiszta gondolkodást meg kell őrizni. De most hogyan tudjuk a tiszta gondolkodást érvényesíteni? És pedig úgy tudjuk érvényesíteni, hogy ha a Biblia igéire hivatkozik például egy irányzat, akkor élünk mindazokkal, hogy így mondjam, a tesztekkel, amelyek a Bibliában találhatóak, hogy akkor valóban összhangban van-e a Biblia teljes gondolatrendszerével, és valóban megáll-e a Biblia mérlegén, vagy pedig csak szlogeneket vesz ki a Bibliából, jelmondatokat, és tulajdonképpen álca a Bibliára való hivatkozás, de tengelyében, a gyökereiben, az alapgondolataiban teljesen idegen és ellentétes a Bibliától. Tehát én mindenkinek nagyon a lelkére kötném, hogy az Isten valóban szólhat, de és valóban van ilyen profécia is a Bibliában, hogy a végidőben valódi hiteles jelek és csodák, és éppen annak a bizonyos késői esőnek az idején megnyilatkoznak majd, meg Isten ad kinyilatkoztatásokat, de soha nem lehet ellentétes a Bibliával. Soha nem lehet független és ellentétes egyetlen ponton sem, a legkisebb ponton sem, mert Isten nem mond ellent önmagának. És a Bibliában világosan olvassuk, hogy Isten ezt mértékül szánta. Ugye mértékül, és azért, hogy az embernek legyen mihez viszonyítani, és mivel ellenőriznie. Tehát így mondja az Ézsaiás próféta könyvében, ha nem ezzel összhangban, szóval nem a törvénnyel, az írott kinyilatkoztatással összhangban szólnak, akkor azok, akiknek nincs Istentől jövő világosságuk. Ugye az a naivitás remélem nem él bennünk, hogy nem lehet Jézusra hivatkozni, és vele teljesen ellentétes dolgot képviselni. Engem megdöbbent az emberek naivitása. És hogy így mondjam, egy ártatlansága és jóhiszeműsége. Az ártatlanság jó dolog, meg a jóhiszeműség is, de azért veszélyes naivitás is létezik. Például nem tudom, hány embertől hallottam, hát ez nem lehet, hogy Jézus nevében prédikálnak valakik, vagy Jézus nevében gyógyítanak, vagy Jézus nevében történnek csodák, akkor az nem lehet hamis. Hát ugye milyen egyértelműen mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy sok hamis Krisztus, sok hamis proféta támad, sokan jönnek az én nevemben, és sokakat elhitetnek. És azt is megjegyzi, hogy hogy majd az utolsó ítéletkor mondják, hogy nem a te nevedben cselekedtünk sok nagy és hatalmas dolgot, és nem fogja azt mondani, hogy hazudtok, nem tettetek. Tehát valamilyen jelek, csodák történtek, meg nagy kijelentések, és mégis azt mondja, sohasem ismertelek titeket, tehát sohasem volt közük hozzá. Úgyhogy itt is kell a gondolkozást használni, nem szabad a gondolkodásról lemondani. Tessék, kinek volna más további kérdése? Tessék. Ember tudja magáról, hogy nem gondolkodik. Hát van, aki ezt észre se veszi tényleg, ő csak egyszerűen sodródik, sokan csak sodródnak, és nem is gondolják, hogy veszélyeztetett helyzetbe kerültek ezáltal, vagy valamiféle korszellemnek az áldozatai. Mások meg tudatosan nem akarnak gondolkodni, szóval a gondolkodás felelősséggel jár, és sok embernél talán ez az ösztönös mindenbe belefáradás, csak túlélésre való berendezkedés is azt eredményezi azt, hogy dehogy fárasztom magam gondolkozással, elég nekem a magam baja, és nem akarok még ezzel is felelősséget venni magamra. Ugye sok ember van, aki azt mondja, lemondok, én gondolkodveznek, hogy emberek van, aki nem tudja ezt, nem vesze, hogy sodorozata, és felfedez tiszta gondrömét, és azt talajon át, és mennyiségesebb gondolkodni. Mások viszont tudatosan nem akarnak gondolkodni, lerázzák magukról, ezért vagy azért. Van-e még valakinek kérdése? Hát azt hiszem, hogy akkor jó olvasást kívánok mindenkinek. Tessék! Nagyon reális hozzászólást. Valóban így van, hogy a természetgyógyászat önmagában egy nagyon értékes és szép dolog lenne, de ma keresztül kasul van fertőzve. Szóval tényleg annyira kukkerral kell keresni, hogy mi az, amiben az ember semmit nem talál, amiből belevittek valamit, ami a józan természettudománytól és a Bibliától egyaránt totálisan idegen és kifejezetten veszélyes. Na, másrészt pedig az is nagyon helyén való volt az a megállapítás, hogy az emberek ki vannak éhezve, hogy valamilyen transzcendentális élményben vagy ismeretben részesüljenek, és lássuk meg, hogy ez micsoda csapda az embereknek, ugye ez az egész korszakváltás, ugyanaddigra kiveszett, ugye egy alternatív lehetőség, kinyilatkoztatott ismeret a természet feletti dolgokról, az nincs. Tehát bibliai műveltség, ha 100%-ban mondanánk, hát nem is tudom, mit mondanánk, szóval a bibliai műveltség milyen szinten van, valahol a nulla, 0,% körül, de az egyes már biztos nem érni el, ha nagy tömegekben, általános méretben nézzük, ugye? És akkor ezen a téren, hát micsoda szabad préda az emberiség, hogy amely tényleg amely szomjazik ezekre a jelenségekre is, és gondolkodás nélkül és kontroll nélkül bármit elfogad. Tessék? Na, azt kell mondani, hogy befejezzük mindjárt megélénkül. Igen. Dolgot vetett fel ez a hozzászólás. Közvetlen ehhez szeretett volna valamit mondani? Visszatérnék az ön hozzászólására, hogy fertőző tanfolyamok és előadások. Valóban így van, és tényleg itt mi is mély felelősséget érezhetünk, hogy hogyan lehetne, szóval tulajdonképpen amikor emberek ennyire éhesek, szomjasak és keresnek, és ahogy hallottuk, hogy azért szívesen beszélgetnek, meg szeretnének valami megoldást találni, hogy lehetne az egészségeset közel juttatni hozzájuk. Szóval ezért sokkal több és sokkal hatalmasabb erőfeszítést kellene tenni mindenképpen. Szóval nagyon-nagyon egyetértettem sok mindennel, amit ön elmondott. Hogy önsajnálat meg én szeretet, hát én még hozzátennék ugye egy nagyon divatos szót, hogy önmegvalósítás. Ugye, ami, tehát ezzel valaki mondta, hogy az egészség bálványa. Ugye ez is borzasztó, nagyon szép jelszó az egészség, de ha ennek egy tiszta önző indítéka van, hogy önmagam istenítése vagy, szóval akkor ez teljesen negatív. Egészséges azért akarok lenni, hogy az ember minél épebben legyen mások szolgálatára is, és ne jelentsen terhet másoknak, és ne csökkenjenek azok a képességek, amelyeket az Isten adott. Ugye? Tehát ennek teljesen pozitív etikai célja és tartalma kell, hogy legyen az egészségvédelemnek, nem pedig egy önbálványozás és egy ilyen hát ember feletti ember, ugye, aki hát még manipulálni tudja a saját egészségét is, vagy az önfelülmúlását ki tudja technikákkal el tudja érni. Ezek már mindent átszőnek, A közelmúltban egy kedves rokonom, egy fiatalember közgazdasági egyetemre jár, odaad egy dolgozatát, hát egy nagy dolgozata, amit most készített első évfolyamos közgazdasági egyetemistaként. A címében mindjárt ott van, hogy az önmegvalósítás. Szóval az emberekkel mindenütt ilyen sikertechnikákat tanítanak, és minden honnét átveszik ugye ezeket az eszméket, tehát hihetetlen nagy az űrzavar és a tájékozatlanság ezekben a dolgokban, ez kétségtelen. És elhangzott az is, hogy valahol a Szentlélek vezetése ahhoz, hogy az ember különbséget kelljen tenni, tudjon tenni. Szóval van, amikor nincs idő arra, hogy az ember nem tudom mennyit teszteljen valamit. De ezért jó a Bibliát állandóan olvasni, személyesen olvasni, mert akinek a fülében van az, hogy az Isten hogy beszél a Bibliában, annak egyszerűen, ahogy így mondjam, hangról meghallja, a felhangjaiból meg tudja különböztetni, hogy az egészséges forrásból vagy egészségtelenből. Lehet, hogy még egy darabig meg se tudja fogni, hogy hol vannak a falspontok, de azt mondja, nem tiszta, nem tiszta, nem hiteles. Azt már minden hetedik érzékével érzi abban a pillanatban. Aztán megtalálja gondosabb kutatása azt is, hogy hol vannak a kritikus pontok. Van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Tessék! Hogy a világosodás jelei hol vannak. Nagyon őszintén akarunk lenni, azt mondjuk, hogy egyre nem túl sok jele van még a világosodásnak. Ez inkább csak remény, nem csak remény, azért ígéret, szóval hála Istennek bibliai ígéret is, hogy a világosodás folyamata is erősödni fog a mélyülő sötétséggel. De én a világosodás jeleit például az ilyen gondolkodó embereknek a meditációban, meg a vallomásaiban látom. Szóval abban, hogy sok ember talán a kifejezetten a megoldást nem látja még, vagy nem tudja mondani, de keresd, de őszintén kimondja, de vallomásokat tesznek nyilvánvalóvá, és mindazok, akikben valahol él az igazság szeretete és a tiszta gondolkodásnak a kultúrája, azért azok az emberek nagyon sokat segítenek azzal, hogy az aggodalmaikat elmondják, hogy az elemzéseiket elmondják a krízis helyzetről, és megállapításokat tesznek. Én a világosodás jeleit leginkább ebben az szellemileg ébredő rétegben és az ő vallomásaikban látom, és abban hiszek, hogy ha igazán megszólal a tiszta bibliai kinyilatkoztatás is, akkor erre is lesznek felkészült fülek. És lesznek, akik, mint a tapló, olyan fogékonyak erre. Tehát ennyit tudok mondani. De a világosodás igazi jelét nem csak a szellemi áramlatokban látom, hanem ha ugye ez most már a kereszténységnek a mélyebb kérdéseihez vezet, hogy mély meggyőződésem, hogy a kereszténység csak akkor tudja betölteni Krisztusnak ezt a szavát, hogy kelj fel, világosodjál, add ki világosságodat, amikor nem csak tiszta elméletet tud képviselni, hanem egyesek szintjén és közösség szintjén annak a gyakorlatát is be tudja mutatni. Szóval ugye az emberek fogható bizonyságot várnak jogosan és okkal, tehát kellene látnunk a valódi működő hiteles kereszténységet gyakorlatban, egyéni és közösségi szinten. Nem hiszem, hogy ennélkül az evangélium még egyszer ebben a világban erőt tud venni. Tehát ezért soha nem lehet a világosodásért csak elméleti eszközökkel fáradozni. Ott szívek, közösségek megújulásáról, megváltozásáról is szó van, és csak egy ilyen háttér, egy ilyen, hogy így mondjam, hitelesítő tőke az, ami oda tud segíteni, a bibliai ígéretek alapján hihetjük, hogy ez még egyszer tényleg fölragyog a világosság, és jön az igazság esője, ami tényleg annyira kívánatos. Tessék! Ugye ezt a kérdést is, mert ez is mutatja, hogy itt is fantasztikus ködösítések mennek. Tehát ugye évszázadokon át ez egy stabil kérdés volt, hogy mi a Biblia kánonja, tehát mi az ihletett bibliai iratoknak a jegyzéke, és ugye nagyjából az emberek azt is tudták, hogy nincs sokféle Biblia, csak egy Biblia van. Ugye egyetlen különbség, hogy vannak azok a bizonyos apokrif iratok, amelyeket egyedül a római katolikus egyház ugye bevesz az Ószövetségi részbe. De hát ez is tulajdonképpen egyértelmű kérdés, mert csak a 16. század óta, ugye egy ilyen ellenreformációs törekvésként, és azoknak az úgynevezett apokrif iratoknak még csak nincs is Weber kéziratuk, ugye, tehát a zsidóság kánonjában sem szerepelnek. Tehát végső fokon ezt az egy problémától eltekintve, ami tulajdonképpen szintén egyértelmű, egységes a kereszténység. Sok mindenben megoszlik, de egységes volt abban, hogy mi a kánon, melyek az ihletett iratok, amelyek önmagukat hitelesítik, és hogy mondjam, világít rajtuk, hogy valóban kanonikus iratok, illetve kiviláglik belőlük. Most azonban mindenféle ködösítések vannak, például megjelennek ilyen irodalmak, hogy mit tudom én, a holtengeri tekercseknél meg ilyen, meg olyan manipulációk folytak, vannak itt még rejtett iratok, meg rejtett bölcsességek, meg mindenféle szörnyű kacsa dolgot dobnak be a köztudatba. Szóval ezt a kérdést is nagyon kell tisztázni. Itt most készülünk arra, hogy ennek a könyvnek a bevezetés a Biblia tanulmányozásához, most már alig van belőle egy-két példány, és szeretnénk egy új kiadását, egy teljesen átdolgozott új kiadását kiadni. Hihetetlen, hogy 4 év alatt mennyivel nagyobb szükség van erre, és mennyire nyilvánvaló az igény, hogy mire kell tenni a hangsúlyt. Például a kánon kérdésén is egész új dolgokat kell tisztázni. Nagyon meg akarjuk erősíteni a Biblia ihletettségéről szóló fejezetetben, és úgy szintén a Biblia értelmezéséről szóló fejezetet, és rámutatni a modern értelmezési irányzatokra is. Mert még egyszer mondom, hogy az embernek 2 választása van, vagy mindennek mértéke az ember, mert ugye ami cél vagy mérték, annak az ember fölött kell lennie, annak a legmagasabban kell lennie. Tehát vagy mindennek mértéke az ember, ugye akiről már Szofoklész azt mondta, hogy sok van, ami csodálatos, de semmi sem csodálatosabb az embernél, tehát a teremtettségben az ember a legmagasabb rendű lény, vagy pedig mindennek mértéke az Isten, amennyiben ő létezik. Viszont még egyszer mondom, hogy a mindennek mértéke az Isten elvnek értelme csak akkor van, hogyha az Isten beszéde egyértelműen megismerhető, hallható ezen a földön. Tehát ez kulcskérdés, és ezt már nem hiszi a ma embere, nem is hallott róla, nem is hiszi, hogy ezt racionálisan ellenőrizni lehet, vagy erről meggyőződni lehet. Azt hiszi, hogy ez csak olyan egyesek hisznek benne, mások nem hisznek, szóval ez egy teljesen szubjektív kérdés, hogy ki fogadja el a Bibliát Isten ihletett beszédének, ki nem. Tehát ezt kell nagyon nyilvánvalóvá tenni, hogy a Biblia beszédei valóban Isten szájából származnak. Szóval meggyőződés, hogy ez megint egy olyan vonal, amit nagyon-nagyon kell erősíteni. Úgyhogy ha az ember látja ezeket a szükségleteket, éjjel-nappal ez alatt a teher alatt roskad, hogy mennyi a feladat, és hogy lehet ezeket elvégezni. Például, hadd mondjam, egy személyes vágyamat, és annyira szeretnék megérni egy könyvet, a Biblia messiási jövendőléseiről, vagy legalább azok egy részéről, megint csak azért, hogy emberekben erősítse ezt a tudatot, hogy nincs más racionális magyarázat a Biblia csodáira, mint az, hogy Isten szájából származnak ezek a beszédek. Szóval valahol meg kell erősíteni az emberekben azt, hogy az isteni kinyilatkoztatás létezik, van, hozzáférhető, racionálisan követhető, ellenőrizhető, meggyőződés lehet róla szerezni, hogy legyen az értelme ennek az elvnek, hogy mindennek mértéke az Isten. Tehát erre a kérdésre válaszul fölhívnám a figyelmet ennek a könyvnek az új kiadására, hát ami remélhetőleg, nem merek időt mondani, de talán ennek az évadnak, szóval mire véget ér ez az előadás sorozat, itt talán addigra Isten kegyelméből megjelenik. Tessék, van-e még valakinek még mondani valója, vagy kérdés? Igen? Lehet, hogy mások is a jelenlévők közül milyen regényekről van szó, hogy pár szót hallhatnánk, mert nem biztos, hogy én pontosan tudom, hogy miről van szó. Lehet ezt a kérdést is, és itt akkor legalább ráterelődik a figyelem arra, hogy a gyermekeink a legkiszolgáltatottabbak. Szóval na, ha már lelki terhekről beszéltünk, újabb lelki teher, jó gyermekirodalom, szülőknek segítség, a gyerekeink a legkiszolgáltatottabbak. Gondoljuk meg, hogy ők sokkal rosszabb feltételekkel indulnak az életbe, mint az előző nemzedékek, és ők aztán tényleg rajtuk nem lehet számon kérni, hogy meggondolkodni tudjanak, egyszerűen tapasztalatlanok, mindennek ki vannak szolgáltatva, és akkor most már sejtem, hogy a világos, hogy miről van szó. Ha egész pontosan nem is ismerem ezt a legújabb regényirodalmat, de tudom, hogy milyen irányzatról van szó. Tehát minden, ami a gyerekeket elviszi a valós világtól, és elmossa a különbséget a képzelt világ és a valós világ között, sőt, úgy gondolom, hogy ennek a posztmodern korszaknak sokféle eszméje beleszüremlik ebbe az irodalomba. Egyszerűen a korszellem jelenik meg ebben az irodalomban is, és hát már ugye eleve a rajzfilmekben is mindig ott van ez a pergő, ez az felfokozott izgalom, ugye, és bizonyos fogja a félelemnek a motivuma. Ugye szoktak ezek mellett érvelni, hogy hát ebben a világban élnek a gyerekek, ehhez kell szokniuk. Ugye, tehát, hogy őnekik is olyan irodalmat kell olvasniuk, amely tükrözi azt a valóságot, amely körülveszi őket. Na, de ez meg már az irodalom arszpoétikája, ugye? Épp az előbb olvastuk, hogy a tragédia, az irodalom már semmit nem tud hozzátenni, csak a természet rajzát adja, vagy reprodukálja azt, ami körülöttünk van, ami egyáltalán nem pozitív. És ha még ez a gyerekekkel történik, ez egyenesen tragikus. Úgyhogy most akkor hol van a jó gyermekirodalom? Szóval tény az, hogy van olyan irodalom, ami viszont már nagyon messze került a gyerekeinktől. Például emlékszem, hogy mi gyerekkorunkban élveztük, és nagyon-nagyon szerettük, és értékeltük a Móra irodalmat. Ugye, hát még ma is van ugye Móra Ferenc kiadó. Na de hát hogy tud megfelelni ennek? Ugye már a gyermekeink olyan messze vannak sok szempontból. Most mit tudnánk a mai gyermekeinknek adni? Nem azt mondom, hogy ezek kikoptak, vagy vessük el őket. De hát szóval nagyon nagy a távolság. Vagy például nagyon rosszaknak tartom én ugyancsak az olyan didaktikus, kegyes történeteket, amelyek látszik, hogy kitalált történetek, ilyen happy endes, érzelgős történetek, szóval ez sem jó. Szóval a megfelelő gyermek és ifjúsági irodalom egy hallatlanul nagy kérdés és egy égető kérdés. Csak valamit hadd mondjak, milyen eszmém van, például ez is egy...